63. Kufárok csodálatos reszpublikája. Mindent lemérnek, mindent ismernek. Minden kapható, mindennek megvan az ára. Zenének, színháznak, nőnek, palotának. De az állam titkaival nem tanácsos kufárkodni. Legalábbis olyan embernek, akinek kedves a saját, és ezenfelül még gyermekeinek, szüleinek, testvéreinek is az élete. Első nap már megtudta, hogy Pietro da Cortona, a kitűnő festő, Bicsi bíboros részére hamis Paolo Veronese képet vásárolt. Nem kérdezte meg előbb Paolo de Serrát, akit a velencei műkereskedők fejedelmének mondanak. Velázquez második este már ott ült Messer Paolo palotájában, a Canal Grande fényeinek tükrözésében. A vendéglátó nem volt nemes ember, de fejedelmek versengtek kegyéért. Kinek hajlandó felajánlani szolgálatait? Mosolyog, zsimolhatja ő szakálát, Velázquezzel, néha mint udvari emberrel, néha mint nagyhírű művésszel beszél. Én magam, mondja Paolo de Serra, Bernardino Strozzi mesterén tanultam festeni. Néhány nagyon szép képét láthatja nálam kegyelmed. Ön is ezt óhajtja, képet venni? Lassanként többen lesznek a műgyűjtő fejedelmek, mint az olyan jó képek, amelyekre ráüthetjük a művészet pecsétjét. Mintha képgyűjtő epidémia dühöngen Európában, minden herceg, sőt lovag is meg szeretné alapítani a maga galériáját. Újabb és újabb vásárlók jelentkeznek, a toszkán fenség cserélni is hajlandó. A katolikus király esetében legtöbbször a pénz körül van a baj, ő felsége kiváló műértő, és az a hír járja, hogy kegyelmed ő felsége szeme. De ha ezért jött ide, hogy már az első héten néhány Tintorettót s Paolót gyűjtsön össze, attól félek, vagy hamisat kell vásárolnia, amire ön alig ha lenne képes, vagy várnia kell addig, amíg véletlen alkalom nem kínálkozik. Úgy mondják, soha nincs olyan nap, melyben Messer Paolo ne tudna ilyen alkalmakról. Az öreg úr nevet, mennek a folyóson. A legszebb Strozzi kép, nő csellóval. Sokáig állnak előtte. Eladó? Paolo de Serra tagadóan int. Néhány lépésnyi egymástól Bassano, Paolo Veronese, két Tintoretto. Valóban nincs olyan óra, amikor ne hallanék valamiről hírt. A föld királyai sem mindig vásárlók. Van eset, amikor ők is eladnak. De mire ide ír hozzám a kép, sok kéz tapad hozzá. Mire gondol messzere? Egy Paolo lenne. Vénusz és Adonis. Egészen hiteles. Legfeljebb ezt a témát nem csak egyszer festette meg a veronai mester. Az ön képeiből viszont nem ismerek duplumokat. Nincs résztanulmánya? Nincs vázlata? Miért? Házigazda fekete italt tölt kannából ezüst pohárba, s mézet cseppent bele. Boldog Arábiából hozzák, mi itt Velencében lassan megszökik ezt az italt. Nem részegít, úgy mondják, élesíti az elmét. Néha sajnos elkergeti az álmot is. Én ugyanezt nem tapasztaltam. Kóstolja meg a kávé, Don Diego. Messer Paolo, én csak ő felségének dolgozom. Nem adok el képet, nem fogadok el megrendelést. Nem vagyok C tagja. Rengeteg dolgom van a palotában, amennyi idő marad, festek ő felsége kívánsága szerint. Nincs is módom arra, hogy rézlemezzel dolgozzam, vagy vázlatokat csináljak, és azokat is áruba bocsássam, nem adok el képet. Nekem sem. Láttam egy hölgy képét, amelyet ön festett. Ez volt egyik legszebb portré, ami vén szemem elé került, legyezővel. Egy átutazó dáma évekkel ezelőtt néhány hetet töltött városunkban. Kegyes engedélyt adott arra, hogy képét megtekintsem. Keserű, s mégis édes az új ital. Velence fényei, a Canal Grandén lampionos felvonulásra készülnek, próbajáratra úsznak a lanternás hajók. Mit ajánlhatna még? Szerencsére, a mi Tintorettónk nem bánt olyan fukar kézzel a vázlatokkal, mint kegyelmet. Talán akad valami. Műhely tanulmányok a Consiglio Grande termébe került nagy képhez. Témája: nagyon szép glória. Hallgatnak. Már harmadik pohárral iszik a kávéból. Messer Paolo kezdi újra. Ön nagy művész, Don Diego. Szinte szégyellek holt mesterek képeiről beszélni, árukat említeni, mikor ön itt ül a szobámban. Arra gondolok, egykor az ön művészete lesz az, ami után esengenek majd a föld királyai. De ön fukarul mér, Egyetlen úrnak, és annak is a keveset dolgozik. A nagyúri dám, akinek képét megfestette, szerencsés kivétel lehetett. Tengeri szél rágta arc, világos zöld szeme mosőg. Paolo de Serra minden tud, amit akar. Zsoldjában titok, s a föld királyai. Egy nagyon öreg inas, aki a nász mellettel jött, emlékezett még arra, amikor egykor Bayonban átadták Francia Izabelt. Kedves, szép szemű kislány volt, édesen tört a spanyolt. A kemény kasztíliai hákat nem tudta sohasem kiejteni. Az öreg inas emlékezett csak Izabelre, de a nagyúri kísérlet tagjai úgy viselkedtek, mintha nem ült volna az Alcázarban más felséges asszony, mint csak Marianna. A királyné meghalt, éljen az új királyné. Sokszor hangzott el 100 év alatt Hispániában, hiszen öreg Fülöpnek is 4 felesége volt. Az új királyné nem volt sem szép, sem okos, csak fiatal. Szőke ifjúságának mosolyával varázsolta el a trienti rezidenciában a spanyol udvarhölgyeket. Spanyolul kisé értelmetlen beszélt, nem lehetett tudni, mi torzabb a szó vagy a gondolat. Vissza-vissza tévedt bécsi dialektusába, majd összekevert a spanyolt az olaszszal, kasztíliai igék helyett toszkánul ragozott. Viszont hibátlan bókolt, fogadta a reverenciákat, használta az előkészített mondatokat, csak néha felejtette el, mit kell válaszolnia. Másféle feleleteket adott, mint amit a protokoll előír. Ilyenkor zavarta babrált vastag alsó ajkával, idegesen felkacagott, volt olyan eset, hogy hátart fordított mindenkinek, könnyes lett a szeme, és kiszaladt. Trientben annak örültek a spanyolok, hogy egy 15 éves lány kísérletébe szegődhettek. Remény lehet, több fiút fog szülni, mint Izabel. Velencében már nem emlékeztek a 60 000 halottra, akiket elvitt a fekete halál. Nem emlékeztek a nápolyi alkirály összeesküvésére sem. Szent Márk köztársaságának megdöntésére. Európa hatalmai kibékülni látszottak, a béke tükröződött Itáliában is. Szelidebb spanyol alkirályok, szelidebb pápa, szelidebb hercegek, csak Velencén gyűlt meg váratlan ellenséggel a baja, a törökkel. Holott minden jel arra mutatott volna, hogy az oszmán nagyhatalom alkonyodóban van. Velence utolsó tengeri birtokait védte. Kréta forgott kockán, mintha harcos hullám öntötte volna a várost, mely 16 opera színházával, állarcos vigasságaival magához csábította a 30 éves harcokban elfáradt északi idegeneket. Velencében már nem gyűlölték a spanyolokat. A katolikus király követe előtt megnyílt minden ajtó. Különleges udvariassággal gondoskodtak szállásáról, ajándékokkal kedveskedtek Velázqueznek, ünnepe helyet kapott a San Marcóban, a lepantai győzelem évfordulójára rendezett ünnepségeken. Bocsini, a város költője is énekben magasztalta. Lovag, aki nagyobb méltóságot sugárzott, mint bárki a nagyúrak közül, s hozzáfűzte, látott Velázqueztől egy képet, mely annyira igaz, tökéletes, s oly nemes művű, hogy mindenki csak dicsérettel árasztotta el, magasztalta e festmény mesterét. Egy hét után audencián fogadta Velence prokurátora. A bíbor találos úr megkérdezte, milyen útvonalat választ itáliai utazása alatt. Elsősorban Nápolyba szeretnék menni, az alkirály segítségemre lehet majd, hogy ő felsége gyűjteményét minél több remek művel gyarapíthassam. Nápoly messze van. A Serenissima ügyel arra, hogy ne avatkozik más országok dolgaiba. Nápolyban is a mi nyelvünket beszélik. Ezért fáj nekünk, hogy az itáliai hegedű 5. húrja csak panaszos hangokat ver ki. Don Juan de Austria rendet teremtett. A temető is rendes, ha szabályos sorban ássák a sírhalmokat. Az új alkirály mindent visszavez a kis néptől, amit előde félelemből megadott. Velencében a nép nem lázad. Egyszer egy dózse a tanács ellen akarta úszítani. A nép lecsillapodott, mert a dózsinak leütötték a fejét. Ez rég volt, azóta teljes náluk a nyugalom. Népnek, uram, először enni kell. Ha jól lakott utána, nem szabad kizárni a mulatságokból sem. Ha nem korog gyomra, a szeme megtelik látványosságok igézetével, elégedett a maga módján. A lélek mélyére én sem láthatok, nem élek közöttük. Ezer esztendeje, hogy ősöm a 12 első atyával lerakta a város alapkövét. Menekülni Velencéből, ahol a mézes szó mögött mindig ott leselkedik valamilyen finom, kipróbált tördöfés. Törődni a néppel, lefejezni a dózsét, kormányozna, tanácsa, belenézni mindenki számadásaiba. Nem tűrni, az inkvizíció betegye lábát Szent Márk köztársaságába. A művészeket nem fejedelem kegye emeli fel és sűjeszti le. Versenytárgyalásokat írnak ki, bizottságok foglalkoznak a tervekkel, a legjobbat bízzák meg a munkával, határidőt szabnak, előleget kap a művész. Utolsó poltúráig megkapja a pénzt, a művivel elkészül. Madridban, aki címet, udvari állást akar, bizonyítania kell, hogy nem kereskedő, nem kézműves, nem hajós gazda, aki bérbe adja járműveit, nem áll másolag zsoldjában, nincs más gazdája, csak ő felség a király. Velencében a nagyurak koron reggeltől irodáikban körömölnek, utána néznek a hajórakományoknak. Maguk köz szigetekről, karavánokról, gyömbérről beszélnek. A kamat olcsó, váltókkal fizetnek, velencei úr váltóját Európa minden városában beváltják a zsidók. Nem indul üres kézzel a Serenissimától, ám azt sem mondhatja, túl bő volt a zsákmány, hiszen Velázquezhez csak valódi képekkel jöhettek a műkereskedők, amit magával visz, díszére válik az ocsávónak. Paraja is nehezen szakad el a várostól. Mi urat tárgyalő sétál a parton, nézi a hajókat, krétát, papírt szed elő, válogat az utca gyerekek közül. A faktúra durvább, mint a mesteréjé, de Juan de Paraja megélhetne Velencében. Rajzáért fél cechinót kínálnak a Rialto előtt. Parejára nem néz ferde szemmel Velencében senki. Nem törődnek azzal, ha arcvonásai elárulják afrikai eredetét. Szívesen élne Szent Márk városában. Annyit az olajzöld bőrű, meg a sárga, mindenki megőrzi saját viseletét, de ha kedve tartja, olasz köntös vesz magára, ebből a nagy meleg kényelmesebben mozog. Szívesebben élne itt a színes nagyvárosban, amelyben senki sem idegen. Velencében alig talált művészt, mint a kihult volna örökre az ecset a nagymesterek kezéből, nem volt senki, aki szerszámokat felvegye. A Serenissima is inkább ágyukra költ, a nagy tanács termében nem kell több kép. A heroikus tettek galériáját már megfestett a régi nemzedék. Nápolyba úgy készült, hogy Rómában éppen csak megálljon. Onyáte alkirály üzent érte, megkapja pénzt, melyből vásárolhat képeket. Az örök városba úgy kell visszatérnie, hogy viszi az aranyat, amit ő kegyelmessége Nápolyban rendelkezésre bocsát. Pénz! Velázquez az udvarban mindent látott. A kérvényezők sorát, azokat, akik hajnaltól ott állnak az Alcázar kiskapuj előtt, gúnyolódó őrtálok mögött. Ismeri a makacs féllábúakat, ezek régi csatákra hivatkoznak, de a fületleneket is ismeri, akiket valami apró vétségét csonkítottak meg. A pártfogóra leső özvegyek egykori szépségük hervat pompájával próbálják csalni a múló időt. Van, aki azért jön, hogy leányát kínálja a falánk uraknak, s a szerencséje van, talán még ő felség elé is kerülhet, neki áldozhatja egyetlen kincsét, melynek Hispániában még mindig ára van. Nyomor, piszok, ez a nagyváros. Ha kiér a palottából, mindenütt szenny, éhség, minisztráns csöngetések, örök temetés. Velence kis utcáin jár, a Merceria boltjaiban, a világi portékái, nem csak nemesek és vásárlók, a piacokon virág, gyertya, édesség, gyümölcs, olajbogyók, a Rialto hídjáról nézi a sokaságot, hullámzanak a színek, a Canal Grande zöldjében elkeverednek a bárkák, testükön répák harsány pirosa, citrom kupacok, minden szín él, vibrál, virít, Veronéz, Stízián lazuljai. És innen pillantja meg Parejat, amint rajztömbjét térdére rakva krétával rajzol egy hosszú szakállú vakembert, akit kislány vezet. Messze van ahhoz, hogy láthassa a rajzot is. Az emberek közönösen mennek el mellette. Velencében mindenki azt teszi, amihez kedve van, ha betartja a Serenissima törvényeit. Csak a halaskofák jegyzik meg az idegent, aki nem vesz semmit, fekete köntösében oda támaszkodik a márvány korláthoz, kardmarkoltával játszik, belenéz a semmiségbe.